vendégem Péderi Zsolt és a műsorszerkesztője Beresz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország azt javasolja, hogy az Európai Uniós tagállamok kormányai tömörítő tanács kérjen teljes és korlátlan hozzáférést azokhoz a támogatási szerződésekhez, amelyeket az Európai Bizottság kötött civil szervezetekkel, jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben. Bóka János a tagországok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek tanácskozására érkezve elmondta. Magyarország kezdeményezésére az ülésen napirendre kerül az NGO-k finanszírozásának átláthatósága és megfelelősége. Véleménye szerint a fő kérdés, hogy a jelenlegi jogi és intézményi keretrendszer biztosítja-e a finanszírozás szabályszerűségét. Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A találkozón az Európai Tanács március 6-ára tervezett rendkívüli csúcstalálkozóját készítették elő, melynek témája Európa biztonságának és védelmi képességeinek erősítése lesz. Tájékoztatta a távirati irodát a miniszterelnöki sajtóiroda. Az Európa Tanács március elejé Ukrajna további támogatásáról szóló rendkívüli értekezletén az európai védelmi képességek növelését célzó csomagot is megvitatják, mondta Varsóban António Costa, az Európa Tanács elnöke. A Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtókonferencián Costa felidézte. Az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel soros elnökség prioritása az európai biztonság. Most eljött a cselekvés, a döntéshozás és az ígéretek megvalósításának ideje. Jelentette ki Costa, utalva arra az intézkedés csomagra, amelyet a védelmi képességek növelése érdekében az Európai Bizottság készít elő, és amelyet, mint az Európai Tanács elnöke bejelentette, a március 6-ára összehívott uniós csúcstalálkozón vitatnak meg. Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítjuk el. Középpontban az édesanyák és a családok. Közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán, ahol táblázatban ismertette a program egyes lépéseit, azok költségvetési hatását. A tájékoztatás szerint július 1-től a CSED és a GYED után nem kell jövedelemadót fizetnie, mint egy 20-40 ezer anyának, ami 10 milliárd forint költségvetési kiadást jelent 2026-ban. Október 1-től lép életbe a 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadó mentessége. Az intézkedés 200-250 ezer anyát érint, és 200 milliárd forintos költségvetési hatással jár. Lépcsőzetesen vezetik be 2026. októberétől a kedvezményt a két gyermekeseknek. Első lépésben 2026-ban a 40 év alatti két gyermekes anyák mentesülnek az SZJA megfizetése alól. A 40-50 év közötti két gyermekesek esetében az SZJA mentesség 2027-ben lép érvénybe, és 110-120 ezer nőt érint. Az 50-60 évesek közötti két gyermekesek esetében 2028-ban életbe lépő kedvezmény 210-230 ezer főre terjed ki. Mintegy 100-110 ezer 60 év feletti két gyermekes anya mentesülhet az SZJA megfizetése alól 2029-től kezdődően. Soha többé kommunista diktatúrát, soha többé fasizmust, jelentette ki Simicskó István, a KDNP országgyűlési frakciójának vezetője, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartott pártmegemlékezésen Budapesten. A KDNP azelőtt a Váci utcai ház előtt rendezte megemlékezését, ahonnan 1947. február 25-én a szovjet hatóságok elhurcolták Kovács Bélát, a Kisgazdapárt főtitkárát. Ezzel kapcsolatban a politikus felidézte. A szovjetek ezzel a II. Világháború utáni magyar demokrácia születését akadályozták meg. Ezt követően épült ki a Rákosi diktatúra, amelynek uralma alatt 1 millió magyar ember ellen indult ügyészségi eljárás. Végül az időjárásról. Nyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de hajnalban az északkeleti-keleti tájakon még kevesebb lehet a felhő. Főként az ország nyugati felén, az éjszaka második felében eső, zápor elszórtan előfordulhat. A délkeleti-keleti szél többnyire mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon 2 és 6, keletebbre általában -3 és +2 fok között változik, de az északkeleti fagyzugokban kissé hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 8 és 15 fok között várható, de az északi középhegységben, Budapest körül és az Alföld északnyugati részein néhány fokkal hűvösebb lesz. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa éjszaka jól pihent, hétfőn enyhe javulást mutatott az állapota. A gázai plébániáról videóüzenetet küldtek a pápának. Az egész világ a Szentatyáért imádkozik. A Szentszék az ukrajnai háború befejezésére szólított fel az EBESZ ülésén. Parolin bíboros. A boldogságos Szűz Mária hathatós közbenjárására bízzuk Ferenc pápa gyógyulását. A rózsafüzér születés titkaival Ferenc pápa egészségéért. Az eső áztatta Szent Péter téren, most a nyáj fohászkodott a pásztoráért. Páter Vértes Aljai László jegyzete.
Ferenc pápa éjszaka jól pihent, hétfőn enyhe javulást mutatott az állapota. A Szentszék kedreggeli jelentése szerint a pápa egész éjszaka jól pihent, a hétfő esti közlemény szerint enyhe javulást tapasztaltak állapotában. Kevesebb oxigént igényelt, és délután újból munkába állt. Február 25-én kedden reggel 8:30 a Szentszéki sajtóiroda szokásos rövid közleményében jelezte. A pápa jól pihent, egész éjjel. Most számolunk be a hétfőn este 6 óra körül kiadott szentszéki jelentésről, amely szerint enyhe javulás állt be a pápa állapotában. A szentszéki sajtóiroda hétfőn kora este frissítette a pápa egészségi állapotáról szóló híreket. Nincs újabb légzési válság, az oxigénterápiát kissé csökkentették, a vizsgálati eredmények javultak. Enyhe vese elégtelensége nem ad okot aggodalomra. Ferenc pápa újból dolgozni kezdett, és este felhívta a gázai plébániát. A Szentatya klinikai állapota mostani kritikus állapotában enyhe javulást mutat. A nap során nem volt asztmás légzési rohama, néhány laboratórium vizsgálati eredmény javult. Az enyhe vese elégtelenség tapasztalása nem ad okot aggodalomra. Az oxigénterápia folytatódik, bár kissé csökkentett áramlással és kevesebb arányú oxigénnel. Az orvosok tekintettel a klinikai kép összetettségére elővigyázatosságból még nem adnak prognózist. Délelőtt a Szentatya megáldozott, délután pedig újra a munkába állt. Este felhívta a gázai plébánost, hogy kifejezze neki atyai közelségét. Ferenc pápa köszönetet mond Isten egész népének, amely ezekben a napokban összegyűlt, hogy imádkozzon az egészségéért.
A gázai plébániáról videó üzenetet küldtek a pápának. Az egész világ a Szentatyáért imádkozik. A Szent Család plébánia vezetője, Romanelli atya, néhány apáca, gyermekek és a plébániai hívek egy rövid videót küldtek Ferenc pápának, akit a Gemelli kórházban kezelnek. A Szentszék sajtótermének tudósítása szerint a Szentatya hétfőn telefonon megköszönte az üzenetet, amelyben hálájukat, közelségüket fejezik ki, és imáikról biztosítják őt. Kedves Szentatya, innen Gázából jelentkezünk mi, akik részt vettünk a mai szentmisén. Nagyon-nagyon hideg van, de szerettük volna kifejezni hálánkat, közelségünket, imáinkat. Az egész világ önért imádkozik, és nagyon hálás. Mindannyian azt kívánjuk, hogy egészséges legyen. Kabátba burkolózva bakancsban sorakoztak föl az oltár előtt a hívek, felettük a Szent Család freskó, melyről a templom a nevét kapta, a gázai plébániáról, akik egy kevesebb, mint 40 másodperces videót küldtek a pápának, hogy mielőbbi gyógyulást kívánjanak neki, és imáikról biztosítsák őt kórházi tartózkodása nehéz pillanataiban. Nem lehetnek elég hálásak ugyanis, hiszen Gabriel Romanelli plébános atyát és közösségét a Szentatya a gázai háború kirobbanása óta minden este 7 órakor felhívja, hogy érdeklődjön, hogy létük felől. Kevesebb, mint egy percnyi videóhívások ezek, amelyekben megkérdezi, hogy egészségesek-e, milyenek az életkörülményeik, mit ettek aznap, tréfálkozik a gyerekekkel, áldását adja rájuk olykor arab nyelven is. A római Gemelli kórházból Ferenc pápa az első napokban folytatta ezt a szokását, és a kórteremből fölhívta a plébánost és helyettesét, Yusuf Assadot, akik mindketten a megtestesült ige argentin alapítású közösség tagjai. Kórházi tartózkodása első 2 napján egészségi problémái és a gázai áramszünet ellenére 2 videóhívásban is elérte őket, egyik közvetlen munkatársa mobiltelefonjáról, aki azon kevesek közé tartozik, aki bemehet a 10. emeleti kórterembe. Az utóbbi napokban a Szentatya egészségi állapota romlott, ezért nem tudott esténként telefonálni gázai barátainak. A hétfő esti szentszéki jelentés enyhe javulásról számolt be, így a pápa este fölhívta a Szent Család plébániát, és megköszönte a videóüzenetet. Nagyon köszönjük, jó egészséget kívánunk, folyton önért imádkozunk, mondja az egyik idős gázai férfi a videóban. Mellette nők, gyermekek, a szeretet misszionáriusai nővérek. Mindannyian kórusban mondják, Isten áldja meg mindig, sukrán, sukrán, köszönjük.
A Szentszék az ukrajnai háború befejezésére szólított fel az EBESZ ülésén. Paul Richard Gereger érsek, a Szentszék államközi kapcsolataiért felelős titkára az ukrajnai háború befejezését sürgette, valamint párbeszédre, humanitárius fellépésre és a béke iránti megújult elkötelezettségre szólított fel. 3 év telt el azóta, hogy Oroszország 2022. február 24-én megindította teljes körű invázióját Ukrajnában. Az évforduló alkalmából a Szentszék ismét felhívást tett a békére. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkár Paul Richard Gallagher érsek felszólalt az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az EBSZ állandó tanácsának 1509. megerősített ülésén. Beszédében felszólított minden érintett felet, hogy vessenek véget a szenvedésnek, és bátorította, hogy tegyenek lépéseket a párbeszéd és a humanitárius segítségnyújtás útján. A háború hatalmas szenvedést okozott Ukrajnának, mondta Geleger érsek. Sok emberéletet követelt, köztük sok ártatlan civilét, aminek következtében a nemzetet megsebezte a sok pusztító cselekmény. Megjegyezte, hogy a közvetlen áldozatokon túl a háború súlyos károkat okozott az alapvető infrastruktúrában, és lepusztította a környezetet is, ezáltal tovább súlyosbítva a milliókat érintő válságot. Ennek fényében kiemelte. A Szent Szék mély aggodalmát fejezi ki a konfliktus tragikus humanitárius következményei miatt, és különösen elkötelezett a gyermekek hazaszállításának elősegítése mellett, miközben ösztönzi a foglyok, különösen a súlyosan megsebesült katonák és civilek szabadon bocsátását. Geleger érsek emlékeztette a jelenlévőket, a háború egy hatalmas tragédia, az emberiség megtagadása. Idézte Ferenc pápa gyakran ismételt szavait. A háború mindig vereség, mindig. Ezt követően megerősítette, hogy a Szentszék támogatja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetet, mint az igazságos és tartós megoldás elérésének kulcsfontosságú intézményét. Továbbá hangsúlyozta, hogy a Szentszék minden felett a nemzetközi jog tiszteletben tartására, valamint a béke, a biztonság és a nemzetek közötti együttműködés helyreállítására buzdít. Geleger érsek az EBSZ szerepéről szólva rámutatott a szervezet hiányosságaira, a háború megakadályozása és a diplomáciai megoldás elősegítése terén. Ugyanakkor kitartott amellett, hogy soha nem késő, hogy az EBSZ helyreállítsa jelentőségét a nyílt és őszinte párbeszéd multilaterális fórumaként, amely a béke felé vezető út nélkülözhetetlen alapja. Mivel idén ünnepeljük a Helsinki záróokmány 50. évfordulóját, amely megállapodás hangsúlyozza a diplomácia és az együttműködés jelentőségét a béke fenntartásában, Geleger érsek sürgette az összes résztvevő államot, hogy állítsák vissza Helsinki szellemét. A Helsinki záróokmány megtestesíti az összes résztvevő állam közös álláspontját, miszerint a béke nem pusztán a háború hiánya vagy az erőegyensúly fenntartása, hanem inkább a baráti kapcsolatok ápolásának, a tiszteletteljes és építő párbeszédnek, valamint az együttműködés elősegítésének az eredménye. Ezek az alapelvek, tette hozzá a szentszéki képviselő, ma épp oly aktuálisak, mint 5 évtizeddel ezelőtt. Üzenetének végén Geleger érsek ismét Ferenc pápát idézte, mondván, némuljon el a fegyverek zaja a háború sújtotta Ukrajnában. Legyen bátorság ahhoz, hogy megnyissák az ajtót a tárgyalások, a párbeszéd és a találkozás gesztusai előtt az igazságos és tartós béke elérése érdekében. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta. De tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. A 70-es években a Nyugat és a szovjet blokk között elindult enyhülési folyamat eredményeként szovjet kezdeményezésre 1972-ben indultak el a hivatalos, többoldalú tárgyalások, és 1975. augusztus 1-én jutottak el a Helsinki záróokmány aláírásáig. Az EBSZ célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
Boldogságos Szűz Mária hathatos közben járására bízzuk Ferenc pápa gyógyulását. Hétfőn napközben hirdették meg az esti rózsafüzér imát Ferenc pápa gyógyulásáért, és 9 órakor mintegy 10 000 gyűltek egybe a Szent Péter bazilika előtt, hogy Pietro Parolin bíboros államtitkár vezetésével imádkozzanak Róma püspökéért. Ferenc pápa gyógyulásáért éppen az örvendetes rózsafüzér titkait imádkozták, miután Parolin bíboros pár gondolattal bevezette az imádságot. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy az egyház intenzíven imádkozott, amíg Pétert börtönben tartották. A keresztény nép 2000 éve imádkozik a pápáért, amikor veszélyben van, vagy gyengélkedik. Ezekben a napokban is, amikor a Szentatyát a Gemelli kórházban ápolják, intenzív ima száll fel érte az Úrhoz, az egyes hívek és a keresztény közösségek részéről szerte a világon. Ma este mi is együtt akarunk lenni nyilvánosan, itt az ő otthonában, a Szent Rózsafüzér imádkozásával. Rábízzük őt a boldogságos Szűz Mária hathatós közbenjárására, akit Salus Infirmorum, a betegek oltalmazója névvel hívunk segítségül. A mi gondoskodó édesanyánk támogassa őt a betegség és a megpróbáltatás mostani időszakában, és segítsen neki, hogy mi hamarabb visszanyerje egészségét.
A rózsafüzér születés titkaival Ferenc pápa egészségéért. Az eső áztatta Szent Péter téren, most a nyáj fohászkodott a pásztoráért. Páter Vértesaljai László elmélkedését hallják.
Kezemben rózsafüzérrel, szívemben mindazokkal, akik lélekben velünk együtt Ferenc pápa gyógyulásáért könyörgő fohász mondanak, indultam a Szent Péter térre. Sok-sok ezer ember gyűlt a pápa első embere köré, ő pedig Pietro Parolin bíboros államtitkár. Valójában a segítő szűzanya kegyképe köré gyűlt az egyház, eléje térdelt a bíboros is, hogy együtt fohászkodjunk a város püspöke Ferenc pápa gyógyulásáért. Az életet befogadó és azt a világnak nyújtó anya segítségét kértük, hogy járjon közbe azért a pápáért, aki elődeihez hasonlóan kitüntető nagy szeretettel kérte és kéri most is Isten anyja pártfogását, hogy továbbra is vezethesse Krisztusnak reálbizott nyáját. A születés 5 titkát kibontó evangéliumok, a mi atyánk és üdvözlégy Máriák sora követi egymást, ahogy azt napról napra tesszük, de itt ez más, mert az eső áztatta Szent Péter téren most a nyáj fohászkodik föl pásztoráért. Bizalom és szeretet, féltés és hála köt össze minket ismeretlenül is, ahogy egy fakorlátnak támaszkodva állunk egymás mellett, balra 3 kedves nővér, mint később kiderül, a jóság szűzanyja közösség lányai, jobbra egy spanyol fiatal házaspár, és nagyon sokan papok, szeminaristák, a pásztor leendő munkatársai. A rózsafüzér ima után Mária litániát éneklünk, majd Parolin bíboros áldást ad. Nincs beszéd, mert ami kellett, azt elmondtuk együtt. Urunk, gyógyítsd meg Szent Atyánkat. Rábíztuk szívünk szándékát, és indulunk haza. Ekkor ér a meglepetés, hogy milyen kicsi a világ, és mégis milyen nagy benne az ismerősök serege. A római német-magyar kollégium növendégei köszönnek rám, aztán három ismeretlen fiatalember köszöni az értesítést a rádióm Facebookjáról. Zarándokok, még fénykép is készül rólunk. S a nagy szökőkút mellett végül rám köszön a lavalettai máltai jezsuita, akivel vagy 20 éve találkoztam náluk. Közben nézem az arcokat, s bár 10 óra körül jár, valami bizakodó remény old csendes derült az arcunkra. Mielőtt a térre indultam, olvastam az utolsó orvosi jelentés jó hírét, most pedig viszem haza és írom a Szentatyáért végzett imádság evangéliumát. Az örömhír egyetlen karácsonyi szó, Emmanuel, velünk az Isten.
Páter Vértesaljai László elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedik a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. április 23-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtaníthatod a másikot szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az Úr, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hogy érzed most magadat? Azt szerettem volna megkérdezni.
Én jól érzem magam.
Én is nagyon jól érzem magamat. Minden nap úgy kelünk fel, hogy egy új nap, új élet. Én úgy állok hozzá, ez nagyon jól érzem magam.
Én egy kicsit már fáradt vagyok, hogy ugye a nap végén vagyunk, de semmiféleképpen nem érzek semmilyen szomorúságot.
Én is jól érzem magam, bár mondjuk én mostanában mindig jól érzem magam, meg próbálok mindig boldog lenni, annak ellenére, hogy vannak rossz dolgok is az életemben, de mindig próbálom a legjobbat kihozni a mindennapjaimból.
Bizonyára ti is szoktátok használni azt a kifejezést, hogy én azt hiszem, azt gondolom, úgy érzem. Ezeket a mondatformákat nagyon gyakran használjuk. Amikor meg akarjuk egymással osztani az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, és ugye a hitünkről való beszélgetés, vagy a hit iránti megnyilvánulásaink, azok nem mindig könnyű róla beszélni. Tehát a te gondolataidat sokkal könnyebben megfogalmazod, mint például most is, hogyha azt kérdezem, hogy hogy érzed magad, mint hogyha a hitedről kellene beszélni, vagy arról kellene beszélned, hogy az Istennel milyen kapcsolatod van. Mert ezekről olyan nyilvánvalóan, olyan nyilvánosan nem tudunk beszélni, meg sokszor nehéz is róla beszélni. Szoktuk viszont ezeket a mondattípusokat használni, mint például olyan szempontból is, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat. Mikor használjuk ezt például, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat?
Nem vagyok benne biztos, hogy így van, de mégis van egy ilyen benyomásom, nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Mikor használjuk, Évike, vagy te mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Elfogadom, igaznak tartom, amit mondasz. Remélem, hogy nem csapsz be. Ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartalak téged.
Barna, mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Ilyesmit nem mondunk akárkinek, itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat, ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned, látok benned fantáziát.
Mi a helyzet akkor, ha azt mondod, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg azt, hogy hiszek egy Istenben? Miért olyan fontos kifejezés az, hogy hiszem, hogy van Isten?
Fontos kijelentés, ami azonban azt is jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér ember. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten létezik.
Miért és hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre? Hát valószínű, hogy az Isten megmutatja, feltárja számára önmagát, és ezáltal tud meggyőződni arról, hogy Isten valóban létezik. Mit fejez ki az a mondat, hogy hiszek Istennek?
Azt, hogy elfogadom, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mikor mondod azt, Miranda, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről, személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bízunk el benne.
Hogy tudnánk helyettesíteni más szavakkal a hinni főnévi igenevet? Például abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy hiszek neked. Mivel tudnánk kiváltani ezt a szót?
Bízok benned.
Hiszek az angyalokban.
Hogy vannak angyalok, léteznek, és azoknak is érezzük a szeretetét, hogy ott vannak.
Hogy tudod azt kiváltani, hogy azt hiszem, hogy a második leckét kellett mára megtanulni?
Szerintem a másik házit kellett megcsinálni.
Hiszem, hogy egyszer találkozunk még.
Remélem, hogy még találkozunk.
Úgy hiszem, a legfontosabb dolog az egészség.
Azt gondolom, a legfontosabb dolog az egészség.
Szeretnék hinni neked.
Megbízok benned.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Bizonyára volt olyan, hogy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültél, segítségre volt szükséged. Ilyenkor kihez fordultál, és miért éppen őt választottad?
Ilyenkor mindig először a szüleimnek mondtam el, mert bennük mindig megbízok, de ugye Istennek is el szoktam mondani, a nehéz helyzetbe kerülök a gondjaimat.
Én legelsőnek a legjobb barátnőmtől szoktam tanácsot kérni, hogy ezt hogy mondjam el a szüleimnek, és ő mindig segít nekem.
Ahogy Miranda mondja, én is egyetértek vele, remélem rám célzott, mert én is rácélzok, hogy segít abban, és tényleg ezt én néha úgy veszem, hogy Isten vagy belül szól hozzá, hogy adja nekem azt a tanácsot, hogy ezt muszáj elmondani anyáiknak, vagy éppen hogyan mondjam el, hogy segítsen benne.
A gondviselés az jelen van az életedbe, és hogy az Isten nyilvánvaló, hogy a szeretteiden át is szól hozzád, vagy keresztül általunk is üzen neked, és igen, meg kell hallani ezeket a sugalmazásokat. Ugyanakkor viszont az is nehéz feladat, hogyha valami olyan dolgot kell a barátodnak elvállalni, ami nem könnyű megmondani neked, hogy legyél elég bátor, és vald be a szüleidnek. Nagyon sokszor könnyebbik út a megalkuvás, tehát hogy ne szóljál róla, nem fog kiderülni, stb. Stb. Tehát nehéz jó barátnak lenni, és még akkor is, hogyha sokszor az a sugallat jön az Istentől, hogy mert bevállalni és mondd el az igazat, ne hagyjuk magunkat akkor így elcsendesíteni, és az ördögre ne hallgassunk, hanem tényleg az Istennek a szavát hangosítsuk ki, és akkor kövessük azt, hogy hallgassuk meg, hogy ő mit üzen nekünk.
Szerintem az a legjobb dolog, hogyha a szüleinkkel szemben és mindenkivel szemben kimerjük mondani a saját véleményünket. Például, hogyha valakiről van véleményed, akkor ne a háta mögött mondjál róla dolgokat, hanem hogyha ennyire mondod, akkor a szemébe is mondd meg. Például nekem is vannak olyan dolgaim, hogy például oda megyek egy random emberhez, akit ismerek, és tudom, hogy miket beszél a hátam mögött, és megmondom neki, hogyha ezt gondolod róla, akkor mondjad a szemembe. De ilyenkor az a reakció, hogy meg sem marnak mukkanni az emberek, mert egyszerűen nincsenek arra felkészülve, hogy te ilyen bátor leszel és odamész, és hogy te el fogod fogadni a véleményét meg. Mindenkinek két véleménye lehet, tehát nem mindenki ugyanazt gondolja, amit te. És akkor el kell fogadni, vagy megérted a dolgokat, és próbálsz tenni ellene, vagy te nem gondolod úgy, és nem csinálsz semmit, és csak meghallgatod.
Apropó, jó barátnak nehéz lenni, ahogy tanárnéni is mondja, hiszen hogyha a legjobb barátodnak segíteni akarsz, és ő azzal nincs megelégedve, vagy ő azt nem szeretné, akkor nehéz a választás, hogy melyik őtöknek legyen igaza, és melyik mellett döntsön. Itt is segít az Úr, hogyha figyelünk rá, hogy mikor szól hozzánk, hogy melyik a helyes megoldás, és melyik nem.
Amikor Istenhez fordulunk segítségért, akkor valószínűleg azért tesszük ezt, mert ismerjük őt, és megbízunk benne. A hit azt jelenti, hogy biztos vagy benne, hiszen Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. A Bibliában azt olvassuk, hogy ismert föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Gyerekek, mit jelent a hűség? Hogy tudnátok megfogalmazni, ki az, aki hűséges?
Szerintem az a hűséges, aki kiáll egy álláspontja mellett, vagy egy ember mellett, egy vélemény mellett, és annak képében cselekszik.
Én is ugyanezt gondolom meg, hogyha például van egy barátod, és valaki csúnyán beszél róla, akkor azt nem szabad hagyni, meg nem az van, hogy lehordod a háta mögött, meg te is ugyanazt gondolod róla, mint a másik, mert akkor nem vagy hűséges barát, és ez így szerintem nincs rendben, hogyha valaki ezt csinálja, az nem igaz barát.
Néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk, visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés, ha csak egy valaki beszél, akkor az monológ, szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll. Hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza, és persze fordítva is így van. A hit a barátsághoz, a beszélgetéshez hasonlít. Személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, s mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy, írja a Szentírás. Tehát gyerekek, ahogy láthatjátok, a szövetségkötés, az Istennel való kapcsolat, az mindig személyes, és mindig két félen múlik. Az Isten hiába közelít hozzád, az Isten hiába szól, és szeretne veled kapcsolatba lépni, ha te nem válaszolsz az ő hívó szavára. Az Isten hűséges hozzád, és mindannyiunkhoz, és ez a hűség azt jelenti, hogy egész életeden át végig kísér az Isten hűsége, és itt az a kérdés, hogy te mennyire vagy hűséges az Istenhez. És ez a hűség, ez nehéz, nem könnyű. A hűség gyűrűje, tudod, amit a házastársak is viselnek, amikor megígérik és megfogadják, hogy egy egész életen át kitartanak egymás mellett, abban is vannak nehéz döntések, nehéz pillanatok, sok-sok fájdalom, sok-sok szenvedés is tartozik ebbe a hűségbe. Ezért nehéz ez a hűség két ember között, de ugyanolyan nehéz az Isten és az ember között hűséget ígérni egymásnak, és nyilván nem az Isten részéről nehéz ez a hűség, hanem pontosan a mi részünkről, hiszen az ember gyarló, az ember nagyon sokszor hibázik, fájdalmakat és szenvedéseket tudunk okozni másoknak, magunknak, és nyilván ez az Istennel való kapcsolatunkban is megnyilvánul. De azt tudnotok kell, ahogy Jézus már nagyon sokat beszélt a példabeszédekben az Istennek a szeretetéről és az Istennek a végtelen jóságáról, irgalmáról és hűség, hogy az Isten, míg mi emberek mindig véges dolgokat tudunk csak véghez vinni. Tehát úgy értem, hogy elindulsz egy úton, és ott befejeződik valahol az út, mert meg kell, hogy érkezzél, mert fizikailag nem bírod tovább. Tudod, hogy van, akik maratont futnak, van, akik zarándoklatokon vesznek részt, de pihenés nélkül az emberi test nem bírja, tehát muszáj pihennie. De az Istennel való kapcsolatban az Isten, az irántad való érzései azok a végtelen Isten érzései irántad. Tehát ő, még ha te hűtlen vagy, még ha te fáradt vagy, még ha te hibázol, az Isten nem fog hibázni, az Isten nem fog téged cserben hagyni, az Isten nem fog rólad lemondani, még akkor sem, ha te magadról lemondtál. Az Isten nem véges dolgokban tapasztalható meg, mert az Isten ő maga is végtelen. Hogy még azokban az időkben is, amikor te elhagyod őt, ő akkor is vár téged, és hisz a te hűségedben. Ezt leginkább tudod a tékozló fiú történetében, példabeszédében magyarázta el Jézus nekünk. Amikor az apát elhagyja a fiú, akkor az apa ennek ellenére, minden észérve ellenére várja haza a gyermekét. És mindig ez jusson eszedbe, hogy az Isten, még ha te 20-30-40 évre is tévútra fogsz menni, az Isten akkor is vár téged vissza az atyai házba, úgy, ahogy a tékozló fiút is várta. És nem fog kérdezni semmit, nem fog vádolni téged, nem fog megbüntetni, nem fog átkozni, hanem vár téged, szeret téged, hűséges hozzád, és az Isten mindig-mindig megbocsát neked, bármit is tettél, mert az Isten téged szeret. A bűnt, azt, amit elkövettél, nyilván azzal nem ért egyet, és azzal nem azonosul, de téged úgy, ahogy vagy, ő téged mindenképpen szeret, akármit is tettél, és akárhogyan hagyod el őt, vagy hűtlen vagy hozzá, ő meg fog várni téged, hogy te visszataláljál hozzá. Gondold végig, hogy van olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád. Biztos előfordult már, hogy amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak, éppen őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit is ezt jelenti. A hívő úgy érzi magát, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Tudod, kősziklának, mencsváradnak, szabadítódnak érzed az Istent, akiben jó elrejtőzni, elmenekülni és vele lenni. Ezek az élmények és ezek a tapasztalatok azok, amik nap mint nap meg tudják erősíteni a hitedet, amikor az Istennek az oltalmát és szeretetét megtapasztalod. Ezek az ima élményeink, vagy a dicsőítésekben az énekek, ami által az egész szíved, lelked, bensőd dicséri az Urat, dicséri az Istent, és ezekben az imádságokban kézzelfoghatóan ki tudod fejezni azt a szeretetet, ami a szívedbe rejlik. Tehát ki tudod mondani, ki tudod fejezni az Isten iránt. Átadjuk magunkat az Isten szeretetének. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom, a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomról és gondomról. Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek. Olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, kutakodik az életemben, nem telepszik rá a nyakamra, ő nála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes. Tud békén is hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetnek elő a kuckomból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki életünkben tartást, biztonságot és erőt ad. Olvasd el, légy szíves, Barna, Jeremiás prófétának a szavait.
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
Beszélgessünk egy kicsit arról, amiről az előbb itt beszéltem, hogy ti hová szerettek elbújni a világ elől?
Én vagy a fürdőszobába, vagy a szobámba szoktam menni, ahol be tudom csukni az ajtót, és tudok gondolkodni, beszélgetni Istennel, és átgondolni a gondolataimat.
Én általában, amikor történik valami, akkor mindig bemegyek a szobámba, vagy szeretek kimenni a természetbe, és elviszem a kutyámat sétáltatni, és olyankor jó kiszellőztetni a fejemet, és gondolkozni egy kicsit, merengeni, és csak a tájban gyönyörködni, meg egyébként is szeretek kint lenni az állatok között, meg a természetben, és olyankor sokkal jobban tudok gondolkodni, és sokkal jobban érzem magam. És amikor esik az eső, akkor szomorú vagyok, mivel egyedül nem mennék el sétálni, és így amikor a kutyával megyek el, akkor nem érzem magam olyan egyedül, és így tudok valakivel lenni, és akkor együtt vagyunk.
Én is a szobámba szoktam elbújni, de úgy, hogy a szemem sírva, amikor nagyon megharagszok, vagy éppen fáj, akkor sírva a szobámba szoktam menni, és ahogy mondod, hogy te a természetet szereted, én olyankor szeretek nagyon aludni, és úgy, hogy mondja mindig a Biblia is, hogy azért alszunk, hogy másnap máshogyan gondolkozzunk, és egy új életet kezdjünk. És akkor mindig úgy szoktam, hogy alszok, és amikor felkelek, elfelejtem, és egy teljesen más világot kezdtem.
Én is a természetbe szoktam menekülni, elbújni a világ elől. Egy nagy hegy mögé, vagy az erdő mélyére szeretek elbújni, ahol tényleg így csak a természet van körülöttem, amit az Isten alkotott, és tényleg az az érzés, hogy itt minden az Isten dicsőíti, a nap, a hold, a csillagok, az erdő, a hegyek, a kis virág, a csiripelő madarak, és minden, ami körülvesz, az az Isten áldása körülöttem, és ez az a hely, ahová szeretek elbújni. És valahogy tényleg ott a teher is könnyebb, ott a kereszt is könnyebb, és minden sokkal szebb számomra, hogyha elbújhatok így a természetbe. Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én ugye a szűk családomon kívül, a szüleimen és a nagyszüleim házán kívül még az egyik unokatestvérem társaságában érzem magam biztonságban, érzem, hogy neki úgyis mindent elmondhatok, és ő talán segít abba, hogy mondjak el valamit a szüleimnek, vagy hogy elmondjak el, és nekem ő az a személy, aki szokott segíteni.
Én az unokatestvéremnél szeretek nagyon lenni, mert mindig tanácsot adunk egymásnak, és mindig ott vagyok neki, és ő is itt van, hogyha kell, bármikor felhívhatom bármilyen dologgal, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni, minden egyes nap beszélgetünk, és szó szerint neki bármit elmondhatok, mert tényleg megérti, és vele bármiről lehet beszélgetni.
Én is a nagyszüleimen és a szüleimen kívül az unokatestvéremhez szoktam menni, mert hogyha baj van, akkor neki szívesen kisírhatom magam, és elmondhatom az érzelmeket, ami fáj, vagy éppen rossz. És köszönöm a Mirantát is, mert ő benne is nagyon megbízok, és segít, hogyha bajba vagyok.
Mindegyik őtöknek van olyan ember, hál' Istennek, aki megerősít benneteket, aki bátorítani tud, és akire felnéztek. De mit gondoltok, hogy miért fontos, hogy legyen ilyen barátja az embernek, illetve hogy legyen egy hely, ahová el tudunk bújni a világ elől?
Azt szerintem azért fontos, mert vannak rossz napok, és vannak dolgok, amiket nehéz egyedül megélni, és jó, ha van valaki, akire számíthatunk, és van egy olyan hely, ahova el tudok menekülni.
Szerintem azért fontos, mert mindenkinek mindig van, amikor minden túl gyors, minden túl sok, minden túl hangos, és olyankor mindenki csak el akar bújni, gondolkodni akar, és beszélgetni Istennel, tanácsot kérni tőle.
Itt tisztulnak le a dolgok, igazad van, hiszen ha a zajba vagy, hogyha ott vagy benne a napi rutinodba, és mindig valami zajlik körülötted, akkor nem mindig tudod észrevenni, meg nem mindig nyilvánvaló az, hogy az Isten mit üzen. És ezeken a magányos helyeken, ami igazából nem magányos hely, de csend van körülötted, ott tud az Isten is megszólítani téged, ott sokkal jobban meg meghallod egyedül, vagy a barátoddal, vagy ezeken a helyeken, amikről beszélgettünk, hogy az Isten jelenlétét is meg tudod érezni, és észre tudod venni, ami nyilván segít majd téged abban az élethelyzetben, vagy abban a döntésben.
Szerintem is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan barát, akivel mindent meg tudsz beszélni, és el tudsz bújni, mivel engem sok helyről már kiközösítettek, és volt olyan, hogy a barátaim elfordultak tőlem, és olyankor nagyon nehéz volt egyedül lenni, és megpróbálni kezelni a dolgokat, de amióta ez így lecsendesedett, így sokkal jobban érzem magam. Meg ugye iskolát váltottam, és azóta sokkal jobb barátokat találtam, és sokkal jobb az életem. Nyugodtabb vagyok, így sokkal jobb, mert olyan emberekre találtam, akik megértenek, és egy az érdeklődési körünk.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelentenek ezek? Azt mondják, hogy jelkép. Olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor egy rózsát adok neki mondjuk ajándékba. Számára ez a rózsa nem csupán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szál virág olyan ajándék, ami több önmagánál. A szó az ókori görögöktől ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetség kötéskor a két szerződő fél kettő tört egy értékes tárgyat, ez legtöbbször gyűrű volt, és külön-külön megőrizték a másik felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban megvalósítani a szerződést, például két király együtt indult volna hadba, vagy két kereskedő közös üzletbe fogott volna, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amellyel már irodalmi tanulmányaitokban is bizonyára találkoztatok, hiszen a szimbólum valamilyen gondolati tartalom érzéki jele. Szimbólumnak nevezik a keresztények a hiszek egyet, az egyház közössége és az új tag ekkor köt egymással szövetséget. A kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, vagy a csecsemőről van szó, akkor a keresztüleit és a szüleit, a hitükről. Hiszele, hisztek-e? Ők ekkor úgy válaszolnak, hogy hiszek, vagy hiszünk. Olyan ez, mint a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől fogva összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Hiszen tudjátok, hogy az ember egész élete során meg annyi kérdésre igyekszik választ adni. Feleletei olykor a tapasztalati tudását fejezik ki, máskor a hitét. Így próbál meg választ adni az élet nagy kérdéseire. A hiteles ember hűséges a lelki ismeretéhez és ahhoz az igazsághoz, amelyet megtalált. Kérjük a mindenható Istent, hogy erősítse meg a mi hitünket, erősítse meg az Istennel való kapcsolatunkat, és adja meg számunkra azt a kegyelmet, hogy napról napra szorosabb szövetséget tudjunk kötni az Istennel, és tényleg hűségesek tudjunk maradni hozzá egész életünkben. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedett a Káli Kártonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. április 23-ai adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélekszava szól, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában először Fantomaszról hallanak, majd megtekintjük a Bükki Csillagda állandó kiállítását, és bemutatunk egy készülőben lévő helytörténeti könyvet is, mielőtt megismerkednénk a vadonleső programmal. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Papp Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vargai Edikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Így szólt Abizáj Dávidhoz. Kezedbe adtam az Isten ellenségedet, hadd szegezzem ezzel a dárdával a földhöz, egyetlen döfés elég, másodikra nem lesz már szükség. Erre Dávid így felelt Abizájnak, meg ne öld, mert kinyújthatná ki kezét büntetlenül. Olvasom Sámuel első könyvében. A másik az, akivel utadon találkozol, aki melletted nő fel, melletted örül és bánkódik, aki melletted szeret vagy gyűlöl, akiről azt mondod, őt látom mindenben, vagy azt látni se bírom. Akiről nem mondasz, nem gondolsz semmit, mert elhaladsz mellette anélkül, hogy ránéznél, hogy meglátnád. A másik az, akivel egyesülnöd kell, hogy teljes ember, mindenki testvére légy. Akivel egyesülnöd kell, hogy sikerüljön az életed, és megmentsd magadat az egész emberiséggel együtt. A másik az, akivel minden nap együttműködsz a teremtés befejezésén. A másik a fele barátod, akit szeretned kell teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. A másik az, aki előtt ítéletet mondanak majd fölötted. A másik az atya küldötte, Krisztus szeretetének felszólítása. A másik az, aki által Isten megnyilatkozik, Isten hív, Isten gazdagít, aki által Isten szeretetünket leméri. A másik a te mindennapi kenyered, mindennapi ostyád. A másikat Jánosnak, Péternek, Annának, Szabónak, Kovácsnak hívják. A másik Jézus Krisztus. Uram, nekünk sem ekkora lehetőségünk, sem talán ekkora szenvedélyünk nincs a bosszúálláshoz. Egy csapással elpusztítani valakit képtelenek lennénk. De sok apró szúrással, ismételt kellemetlenséggel, mennyiszer szabadjára engedjük bosszúálló, vérszomjas természetünket. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk!
Fényes nap immár elnyugodott, sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki,